folytatjuk kérdések sorozatát, mégpedig egy különleges kérdés van mai napra. És ez a kérdés az az, hogy lehetek úgy keresztény, hogy folyamatosan ugyanaz a bűnnel küszködöm? Jó kérdés. Hoztam a szöges ostort. Meg a baseball ütőt. Hála Istennek, hogy Isten nem így néz ránk. Szóval, most látom, hogy ki van írva a híd feliratot. Hú, de jó. Láttátok? Nagyon jól néz ki. Na, tök jól néz ki. Na. Tök jó. Szuper. Na. Kérdés. Ismertek-e olyas valakit, aki valamilyen rossz szokással küzd? Hm? Ismertek? Hányan ültek mellette? Újrapoktatás. Ismertél olyat? Nekem volt egy időszakom az iskolában, amikor rendszeresen nyomattam, már fájt tőle az ujjam. Vagy nyakropogtatás, az az osztálytársam volt. Tanár mindig megijedt tőle, amikor... Ezt ismerek olyat, aki szipog állandóan. Ha kell, ha nem. Mindennyien ismerjük. Vagy krákog. Na, tehát vannak rossz szokásaink, ja, minket esetleg akár olyan szokások, amiket mi észre sem veszünk, mások észreveszik, aztán kérdés, lehet, hogy másokat zavar, de lehet, hogy vannak olyan szokásaink, amiknek nagyon is tudatában vagyunk, és nagyon is zavar, de azt gondolom, hogy ezek nem annyira lényeges dolgok. Legalábbis azok a példák, amiket most mondtam. Szerintem van, tehát vagyunk itt jó néhányan, akik sokkal komolyabb szokásokkal küzdünk, amiktől szeretnénk akár megszabadulni, mert ott van az életünkben, uralkodik rajtunk, fogva tart, nem tudunk vele mit kezdeni, és úgy érzed, hogy nem kéne csináljad, de mégis csinálod. Például ott van férfiaknál a pornográfia. Egy abszolút nem titkolható téma. És tudod, úgy vagy vele, hogy nem akarod, úgy vagy vele, hogy bárcsak ne néznéd, úgy vagy vele, hogy már hányszor kértem már Istent, hogy vegye el tőlem, és nem értem, hogy miért csinálom, és időről elbukom benne, hogy ott van egyedülállóként, vannak, akik egyszerűen nem tudnak úgy randizni, hogy ne lenne belőle testiség. Tehát valahogy eltelik 1, 2, 3, 4, 5, 6 nap, és hiába ismerjük, alig ismerjük egymást, de csak ott kötünk ki. Csak ott kötünk ki. És tudom, hogy nem helyes, tudom, hogy nem kéne, és már ígértem akárhányszor Istennek, hogy nem így lesz, de valahogy ez megtörténik, és nem tudom, hogy mit kéne tegyek, vagy hogy kéne tegyek. Vagy ott van... Tudod, az, amikor bántod magad, akár tudod, fiataloknál, de az idősebbek meg tudják más módját, hogy hogyan bántsák magukat. A fiataloknál vagdosás. Vagy ott van az öngyilkosság. Újra és újra előjön. Újra és újra. És játszik gondolattal, hogy véget kevesek az életemnek. Mert minek? Vagy étkezési rendellenesség. Éheztetem magam, vagy túleszem magam. Tehát sokféle van, sokféle van. És fölmerül a kérdés, hogy az ember már évek óta, vagy évtizedek óta esetleg küzd ezzel, és azt mondja, hogy most én tényleg keresztény vagyok? Tehát ilyen dolgokkal küszködöm, én tényleg keresztény vagyok? Mert ha keresztény vagyok, akkor nem kéne küszködnöm ugyanazzal a bűnnel, nem? És innen jön ez a kérdés, amiről ma beszélni szeretnék. És fontos, hogy lássuk azt, amit látnunk kell. És Isten igéje annyira világos és tiszta, és segít, hogy ezen a területen jól gondolkodjunk, és helyesen gondolkodjunk. A római levelet fogjuk nézni ma. Pál apostol írta a római gyülekezethez 2000 évvel ezelőtt. Kicsit kevesebb, mint 2000 évvel ezelőtt. És Pálról azt kell tudni, ő annak idején még mielőtt Pál lett volna neve, Saul volt a neve, és az Új Szövetségben, az Apostolok Cselekedetei könyvében tudsz róla olvasni. A 7., 8., 9. fejezetben úgy olvashatsz róla, mint Saul, és aztán 9. vált át Pálra az ő neve. Azt hiszem, hogy jól emlékszem. De a lényeg az, hogy ő egy farizeus volt. Ami azt jelenti, hogy ő volt egy első osztályú Istent szerető ember volt az ő maga korában és a saját vallásában, a zsidó vallásban. Tehát a farizeusok azok voltak, akik minimum a Mózes 5 könyvét kívülről fújták, de a legtöbbjük az egész Ószövetséget szóról-szóról tudták. Nem tudom, hogy csinálták, de kisgyerekkoruk óta tanították nekik. Tehát már 5-6 éves koruktól kezdve tanulták a Bibliát. Számukra a Biblia az Ószövetség volt akkor, mert akkor még nem volt Új Szövetség. Úgyhogy ez volt Pál apostol, és a top 5-ben biztos, hogy benne volt a farizeusok közül. Tehát nagy híre volt, és nem csak, hogy nagy tudása volt, és nagy tekintélye volt, hanem abban is híres volt, hogy üldözte a keresztényeket. Tehát abban a korban az ő társai fölnéztek rá, hogy na, itt van Pál, a búzgó farizeus, aki üldözi, és írtja. Kiírtja a keresztényeket, a Jézus követőket. A kereszténységben még nagy híre volt, mert itt van Pál apostol, itt van Saul, aki írtja a keresztényeket. És hogyha ő a városba jön, akkor itt baj lesz. És a hitünkért lehet, hogy meg is kell halnunk. Így halt meg egyébként, hogyha elolvasod Apostolok Cselekedetei 7. fejezetet, István így halt meg. Mártír halált halt. Pál lábához dobták le a farizeusok a ruháikat, vagy a felső ruháikat, meg a kabátjukat, meg akármit. Általában mindig annak a lábához dobják le a kabátot, mikor megkövezés van, aki a góri, aki irányítja a dolgokat. És Saul lábához lett ledobva. És aztán kövezték halálra Istvánt. Na, úgyhogy egy magas kvalitású zsidó vallásos ember volt, aki Isten követésből tette azt, amit tett. Még akkor is, ha tévedett. A 9. fejezetben, Apostolok Cselekedeteiben olvashatunk arról, amikor ő találkozik személyesen Jézussal. És Jézus mondja neki, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? És hogy Saul elgondolkodik, hogy most én Istent üldözöm, vagy most nem, én Istent követem, mert azt csinálom, ami kell. Tudod, hát ezek a keresztények, ezek ellene vannak Isten dolgainak, ezért ki kell írtsuk őket, vagy valami, de Isten most megjelenik nekem, és azt mondja, hogy én őt üldözöm, húha, itt valami nem stimmel. És rájön, hogy a rossz oldalon van. És rájön, hogy szüksége van egy szabadítóra, szüksége van egy megváltóra, és aztán rábíz az életét Jézus Krisztusra, és keresztény lesz. És elindul valami hatalmas dolog Pál apostolon keresztül abban az időszakban. És Pál lesz belőle, Saulból Pál lesz. Úgyhogy ez az a Pál, aki azt mondom talán, hogy az Új Szövetségnek, vagy az egyház történetnek talán a legisten szerint valóbb embere. És ír a római gyülekezetnek egy levelet, amit ott találunk benne az Új Szövetségünkben, és lehet azt mondod nekem, hogy jó van, Balukám, én nem hiszek a Bibliában, nem hiszek Istenben, nem hiszek az Új Szövetségben, tehát nem vagy keresztény, szóval hogy zavar is egy kicsit a Biblia, mert sok olyan dolog van, amit én nagyon szeretek csinálni, de a Biblia azt mondja, ne csináld, vagy nem kéne csinálnod. Azt mondom erre, hogy rendben van, nem kell, hogy higgyél a Bibliában, nagyon jó, hogy itt vagy, nem akarom azt, hogy mindent elhiggy, amit mondok, egy dolgot kérek, amiről most beszélni fogunk. Kérdésem csak azt, hogy tudsz azonosulni azzal, amiről majd beszélni fogunk. És szerintem fogsz tudni. Úgyhogy 15. verstől elkezdjük olvasni, és a Balu kommentárat fogjuk nézni. Azt mondja, nem értem a saját tetteimet. Ismerős. Nem a jó dolgokat teszem, amelyeket akarok, hanem a rossz dolgokat, amelyeket nem akarok. Éreztétek már így? Szerintem nagyon. Én nagyon éreztem már. Tehát, csak legyünk őszinték, legalább egyszer legyünk őszinték a gyülekezetbe, jó? Ma. Csak ma legyünk őszinték. Éreztél már így? Ja. És itt van ez a legkirályabb csávó a gyülekezetben, az egyháztörténelemben, a Pál apostol, és azt mondja, hogy hát, gyerekek, őszinte, csinálok olyan dolgokat, amiket nem akarok csinálni. Ezt Pál apostol mondja. 16. vers. Mivel azonban nem akarom elkövetni azokat a rossz dolgokat, amiket mégis megteszek, ezzel igazat adok a törvénynek. Igen, a törvény jó. Más szóval azt mondja, hogy örülök, hogy van a törvény. Annak ellenére, hogy én megteszem azt a rosszat, amit nem akarok, ezzel igaza van a törvénynek. De örülök, hogy van Isten. Számunkra ez most, az új szövetség időben ez azt jelenti, hogy számára, ami a törvény volt, számunkra ez az, hogy jó, hogy van a Biblia, Ószövetség és Új Szövetség. Jó, hogy ismerhetjük azt, hogy Isten hogyan gondolkodik. Tehát Pálnak is. De jó, hogy van az Ószövetség, hogy mindattól függetlenül, hogy megcsinálom a hülyeséget, de legalább ott van számomra Isten igéje. Megismerhetem belőle Istent. Oké. Ez azért fontos, hogy van egy Biblia, egy Isten igéje az életünkben, mert ez az iránytű az életünkben. A Biblia kell legyen az iránytű, nem az érzelmeink. Ahogy az ember egyre idősebb lesz, rájön, hogy hú, sok dologban nem az érzelmemre kellett volna hallgassak. Egy csomó helyzetben. Csomó helyzetben csak kapásból az érzelmeimre hallgattam, de az alapján hoztam a döntésem, de most már látom, hogy nem szabadott volna. Milyen jó lett volna, van valami, hogy le van írva, bizonyos keretek, és ez alapján tudtam volna hozni a döntésemet. És erről van itt szó. Tehát látom, hogy teszem a rosszat, amit nem akarok, de milyen jó, hogy van Isten igéje, egy iránytű, ami nem az, hogy most rosszul érzem magam, károsztatom magam, vagy így érzem magam, vagy úgy érzem magam, hanem itt van Isten igéje, ami számomra irányt is mutat, meg is nyugtat. 17. vers. Valójában nem is én vagyok, aki ezeket a rossz dolgokat teszem, hanem, és akkor jön ez a csúnya, hárombetűs, nem népszerű szó, a bűn. B-ü-n. A bűn. Kitett azt mondja, hogy tehát valójában nem is én vagyok, aki ezeket a rossz dolgokat teszem, hanem a bűn, amely bennem lakik. Tehát Pál, a legkirályabb keresztény, azt mondja, hogy bűn lakik benne. Azt hittem, hogy csak én vagyok így ezzel. 18. vers. Jól tudom, hogy semmi jó nem lakik bennem, vagyis a régi emberi természetemben, hiszen a jót akarom tenni, mégis képtelen vagyok rá. Hát ez hihetetlen jó. Egyszerűen hálás vagyok. Köszönöm, Pál, hogy nem arcoskodsz. Nem játszod meg a tuti keresztényt, hanem egyszerűen a valós énedet mutatod. Mert erről van itt szó. Nem lakik sem bennem semmi jó, hiszen a jót akarom tenni, de képtelen vagyok rá. Tehát, és mindannyian érezzük magunkat így. Ha őszinte vagy, ha nem vagy őszinte, de mindannyian érezzük magunkat így. És sokszor azt gondoljuk, hogy de ha majd meghallgatjuk ezt az üzenetet majd még 15-ször, vagy mit tudom én, milyen üzenetsorozatot, ami erről szól, vagy elolvasom majd azt a könyvet még, vagy 20-szor, és kijegyzetelem, és áttanulmányozom, és majd milyen jó lesz, akkor majd meg fogok változni. Majd megváltozok. De az a helyzet, hogy a világnak nem egy jobb verziójú Balázsra van szüksége. És a világnak nem arra van szüksége, hogy belőled legyen egy egy jobb, vagy egy feltuningoltabb verzió. Egy feljavítottabb, vagy egy generált verzió. Nem, nem erről szól a dolog. Nem. Oké, mert jobb feleség akarok lenni, jobb férj akarok lenni, jobb gyerek akarok lenni az anyámnak, apámnak, jobb főnök akarok lenni, jobb munkatárs akarok, jobb keresztény akarok lenni, és kilépek az ajtón, és fel vagyok tüzelve vasárnap, és hú, de jó lesz, és holnap jön a hétfő, és jön a hétfő. És ugyanígy érzem magam, hogy képtelen vagyok rá. Képtelen vagyok rá a 19. vers, mert nem a jót teszem, amit annyira szeretnék, hanem a rosszat, amit nem akarok. Tehát újra és újra elmondja, hogy egy csomó dolog van, amit bár csak ne tennék, pedig teszem őket. 20. vers, de ha azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Tehát ez érvényes rám nézve, 2. pont. Én, aki a jót akarom tenni, mégis törvényszerűen mindig valami rosszat találok magamban. Oké? Tehát én, csak én, aki a jót akarom tenni, tehát én jót akarok tenni, az én, az, hogy én jót akarok tenni. De mégis törvényszerűen valami rossz ott mocorog bennem. Oké? Jót akarok tenni, jól akarom csinálni, megfelelőt akarom csinálni. Holnap, mikor kikelek az ágyból, annyira jó lesz, és más leszek. És kikelek az ágyból, és egy szörnyeteg vagyok. Újra egy szörnyeteg vagyok. Reggel, amikor kikelek. Pedig úgy feküdtem le, hogy más lesz. Más lesz. És bárhová megyek, a rossz ott van velem. Mert a munkahelyemen is szörnyeteg tudok lenni, otthon is szörnyetek, elmegyek nyaralni, pedig egész évben arra gyúrtam, hogy ott legyek. Ott is szörnyetek vagyok. Ha végre megcsinálja a férjem azt, amit már évek óta imádkozom és könyörgöm, utána is szörnyetek vagyok. Ha nem csinálja, természetesen szörnyetek vagyok. Vagy ha a feleségem azt csinál, amit szeretnék már régóta, akkor is szörnyetek. Tehát mindig ott van. Erről beszél. Tehát én, aki a jót akarom tenni, mégis törvényszerűen mindig ott van az a rossz is. Ott van. 22. Ami a lényem legbelső részét illeti, szeretem Isten törvényét. Tehát van egy ilyen kettősség a hívőben. Hogy a legbelül a jót akarjuk tenni, a helyes dolgot akarjuk tenni, de valahogy ott van valami más erő is, valami más rendszer, ami meg a rosszat. Tehát ott van bennünk, és így ülünk itt hétről hétre, vagy így járjuk a napjainkat, hogy én Jézust akarom követni, én tényleg a jót akarom tenni, lépésről lépésre Jézust akarom követni. És hallottam már prédikációkból azt, hogy hogyha tényleg keresztény vagy, akkor többet nem fogsz küszködni a bűnnel. Tudod mikor? Nem értek egyet vele. Akkor Pál sem volt keresztény. Itt van a személyes bizonyságtétele. Sőt, azt mondom, hogyha ha küszködsz, akkor az azt jelenti, hogy tényleg meg vagy váltva. Hát, ha küszködsz, akkor az azt jelenti, hogy meg vagy váltva. Mert ha nem vagy megváltva, akkor nem küszködsz. Mert akkor nem érdekel a bűn. Nem zavar. Akkor nem zavar. Nem lesz problémád a bűnnel. Ha nem vagy megváltva, ha nem vagy Jézus, akkor nem probléma a bűn. Figyelj, hogyha ha minden meggyőzés nélkül, tehát ez a belső meggyőzés nélkül, tehát bűntudat nélkül képes vagy úgy élni, amiről tudod, hogy nem tetszik Istennek, és képes vagy együtt élni bűnnel az életedben, úgyhogy nem érzed Isten meggyőzését, nem érzed a kihívást, amikor esetleg róla beszélünk, arról beszélünk, akkor azt kell mondjam, hogy a szíved nincs Krisztushoz kapcsolódva. Mert ha kapcsolódnál Krisztushoz, akkor nem tudnál folyamatosan bűnben élni. De ha küszködsz, ha érzed, hogy Isten győzködi a szívedet, ha érzed, hogy ez a küszködés, ez a harc ott van benned, akkor ez azt jelenti, hogy meg vagy váltva. És 23. vers, figyelj, azonban látok egy másik törvényt, amely a régi emberi természetemben működik. Oké, tehát azt mondja, a lényen legbelső része szereti Isten törvényét, ez a 22. vers, és a 23. azt mondja, hogy viszont látok egy másik törvényt, ami a régi emberi természetemben működik, ez a bűn törvénye. Tehát a lényem legbelső része szereti Isten törvényét, ez a, ami jót akar tenni és követni akar. És aztán itt van a bűn törvénye a régi emberi természetben, amelyik az értelmem által elfogadott törvény ellen harcol. Tehát az a legbelső, amit a belsőm szeretne, és a jót tenni, ez a bűntörvény, ez ellen harcol. Tehát ez egy belső harc. Láttál már olyan Tom és Jerry filmet, ahol Tomnak a vállán ül a kis ördög, meg a másik vállán meg az angyalka. Tehát erről beszélünk. Csak 3D-be, az életünkbe. Tehát, hogy ott küzdenek, és próbál magyarázni, hogy ezt csináld, ne ezt csináld, azt csináld, ne azt csináld. És megy a harc. Megy a küzdelem. Tehát abszolút valós. Abszolút valós. És nevetünk rajta, de vannak napok, amikor tényleg totál földhöz vág bennünket ez a harc. Ez a harc. Ami ott zajlik a vállunkon. És a vállunk között. Itt. Ja, és azt mondja, hogy tehát az értelmem által elfogadott törvényellen harcol, emiatt vagyok fogoly, a bűn törvényének börtönébe zárva. Tehát fogoly vagyok. Fogja vagyok ennek a harcnak. 24. Milyen szörnyű helyzetben is vagyok. Tehát szörnyű ez a helyzet. A legkrisztusibb ember azt mondja magára, hogy milyen szörnyű ember vagyok végül is. Szörnyű helyzetben vagyok, itt szörnyű ember vagyok, aki itt küzd. És most jön egy óriási szó a következő mondatban. Dö-dö-dö-dö, vissza. Nem olvastuk még végig. Ki szabadít meg? A szabadítás. Ki az? Ki az, aki meg fog szabadítani engem ettől a régi természettől? Ami engem a halál felé taszít. Ki lesz ez? Oké, nem mi, egy újabb kurzus, nem mi, egy újabb kezelés, nem mi, egy újabb könyv, nem mi, egy újabb tanfolyam, hanem ki? Ki? Nem egy újabb elfoglaltság, nem egy újabb dolog, egy személy, egy földi személy, tehát ki az, aki meg fog szabadítani engem ettől? És ami nagyon tetszik ebben a versben egyébként, hogy Pál nem keresi a kifogást. Nem keres kifogást, nem sorol kifogásokat a bűnre. Elmondja, hogy szörnyű helyzetben vagyok. Szörnyű vagyok, mert itt küzdök. Teszem azt, amit nem akarok tenni. Amit meg szeretnék, arra azt meg nem tudom. És azt látjuk ebben a versben, hogy nem kifogásokat sorol, hogy miért teszi ezeket a bűnöket. Mi a jogosítványa, hogy az anyja meg az apja úgy beszélt vele gyerekkorában, meg nem kapta meg azt a matchboxot, amit ő annyira akart 5 éven keresztül. Helyette Shakespeare könyveket kapott, és az annyira letaglózta a lelki világát, vagy mit tudom én, tehát meg a szomszéd kutyája is mindig 4-kor vonyít, és nem tudom kialudni magam, és ezért is egy korképet hozok föl arról, hogy a csillagok állása és hogyan befolyásolja azt, hogy én szörnyű ember vagyok, és miatt mindenki más miatt vagyok szörnyű ember, nem azt mondja, ez vagyok. Ez történik bennem, de azt is mondja, hogy szükségem van arra, hogy megszabaduljak. Én ebből ki akarok jönni. Ki az, aki ettől megszabadít? Ki szabadít meg? Oké, tehát, és óriási különbség. Óriási különbség, hogy tehát nem okokat keres a bűnre, hanem egy szabadítót keres, mert ki akar szabadulni. Tehát sokan azért teszik fel ezt. Ez egy kétértelmű kérdés is lehet, ami a ma esti címe az üzenetnek. Hogy lehetek úgy keresztény, hogy ugyanazzal a bűnnel küszködöm? Mert nem akarnak megszabadulni. És keresik a kompatibilitást. Hogy maradhatok benne? Vagy benne maradhatok? Vagy hol van az a határ, amíg csinálhatom? Tudod, ez az a kérdés, hogy mennyire érinthetjük meg egymást, amíg együtt járunk. Ez a bűnnel való játszadozás. Ez nem az, hogy Krisztus szerint tisztán akarom csinálni a kapcsolatomat, hanem meddig mehetek el a bűnben, vagy meddig kapargathatom, amíg még nem bűn, tehát a legközelebb akarok menni a szakadék széléhez. Ami már egyébként a leesés következménye lesz, úgyis. Tehát Pál azt mondja, küszködöm, és szeretnék megszabadulni. És ez nagyon tetszik. Én küszködöm, rohadtul, és szeretnék megszabadulni. Sokat mondjuk itt azt, hogy rendben van az, hogy nem vagy rendben. Vagy másképpen, figyelj, az, hogy oké, hogy nem vagy oké, nem lett kifogás arra, hogy nem oké, maradj. Aki, tehát az rendben van, hogy nem vagyok rendben, mert egyikünk sincs rendben, mindannyian elfuseráltak vagyunk. Ha most vagy itt először, vagy vendégünk vagy nem vagy keresztény, sajnálom, te is el vagy fuserálva. Mindenki elfuserált. Nincs olyan ember, aki oké lenne. Nincs olyan ember. De az, hogy oké, hogy nem vagyok oké, az nem azt jelenti, hogy ebben az állapotomban is maradhatok. Átfordítva, az oké, hogy az ember úgy jön, hogy elbukott. Teszem azt mondjuk, egy házasság törő. Férfi vagy asszony van és elbukott, és itt van köztünk is. De az nem oké, hogy úgy folytassa az életét tovább, hogy ebben a házasságtörő viszonyban folytatja az életét. Az nem oké. Tehát Isten akar egy szabadulást adni. Akar egy kiutat belőle adni. Az rendben van, hogy jövünk a bukásainkkal. De az nem oké, hogy nincs meg bennünk az, amiben Pál apostol is példát mutatott, hogy ki szabadít meg ebből? Tehát, hogy nincs meg a vágy a kiszabadulásra ebből. Tehát Pál meg akart szabadulni. És 25. vers azt mondja, Isten az, aki megszabadít. Jó, hát gondoltuk. Azt mondja, hálát adok Istennek, hogy valóban megszabadít Urunk Jézus Krisztus által. Tehát Pál tisztában volt azzal, hogy a bűn uralma Jézus személye által fog megtörni. Tehát Jézus személye az, aki legyőzi a bűn uralmát az életünkben. És ez egy tény. A bűn hatalmát csak Jézus tudja legyőzni és megtörni. Senki más. Ezért van probléma sokszor azzal, hogy mondjam. Milyen régóta itt van már? Hogy bukhatott el, vagy hogy csinálhatja ezt XY? Hiszen már olyan régóta itt van, annyit hallott már, bibliaiskolába járt akár, ki járt a bibliaiskolát, töttörő, és mégis elbukott. Nem egyszer. Már megváltozott az élet stílusa. Egy az, megtörténhet, mert Pál apostol is küzdött. De kettő, én azt mondom, hogy ha valaki lépésről lépésre követi Jézust, és kapcsolódik hozzá lépésről lépésre, ez nem azt jelenti, hogy egy nap után, vagy egy év után ő überkirály keresztény lesz, és nem fog nem lesznek küzdelmei. Nem, ez egy nagyon hosszú út, életünk végig tartó út. A növekedés, a szabadulás. Az egy egész életen át tart. Napról napra szabadulunk meg. De lehet, hogy valakit, aki már 10-15 éve itt van, vagy 5 éve, és benne volt igazán nagyon a rendszerbe, nem is Krisztust követte 10-15 éven keresztül, hanem a rendszert. És a rendszer nem tud megszabadítani. A rendszer elfoglaltá tesz, a rendszer elviszi a figyelmemet, és lehet, hogy egy jó darabig nem foglalkozom a gyengeségemmel és a függőségemmel, de amint a rendszer más lesz, amint a rendszer borul, és Istennek ez az érdeke, hogy borítsa a rendszereimet, mert egy személyes kapcsolatot akar velem, és azt látja, hogy egy rendszer, mint egy házasságtörő, belép az életembe, és ezért hanyagolom az Krisztussal való kapcsolatomat, akkor ő közbe fog lépni. Össze fogja omlasztani a rendszert. Ezt nem érted, majd meghallgatod még egyszer, háromszor, négyszer is megérted. Ezért jó, hogy fölvesszük ezeket az alkalmakat. De hogy lehet, hogy azért nem tud, tehát, mert eddig 15 éve vagyok keresztény, de nem Krisztust követtem, hanem megtanítottak nekem egy rendszert. És egy rendszerben gondolkodni és élni. És most nincs, és összeomlottam. És ezért mondom azt, ha valaki elkezdi Krisztust követni, lépésről lépésre, akkor nem fog tudni együtt élni. Elbukni el fog tudni bármikor. De együtt élni bűntudat és lelkismeret fordulás nélkül, és évtizedekig együtt élni ugyanazzal a bűnnel nem fog tudni. Mert Krisztus személye az, aki megszabadít. És ez hatalmas. Ez egy hatalmas igazság. És egy hatalmas valóság. Úgyhogy ha még nincs személyes kapcsolat, hogy Jézus Krisztussal, van egy rossz hírem. Ez tényleg rossz hír. Nem vagy képes magadat megváltoztatni. Sajnálom. Nem vagy képes megváltoztatni magadat. Megtanulhatsz dolgokat, rakhatsz rendszert az életedbe, de össze fog omlani. Össze fog omlani. Sosem tudod magad sikeresen megváltoztatni Jézus Krisztus nélkül. Ilyen nincs. És lehet, hogy nagyon jól tudod is ezt, mert az életed azt mutatja, hogy nem működik. Mindig valami új dolog kell, hogy egy kicsit hogy elfoglaljon, vagy tehát próbálkozol, de még nem sikerült igazán megszabadulni. Viszont a keresztényeknek pedig, tudod, ott vannak a bizonságaink, hogy Isten megváltoztatott engem. Jézus Krisztus megváltoztatta az életem. Jézus Krisztus belépett és dolgoktól megszabadított. Küzdök még mindig? Igen, küzdök még mindig dolgokkal. De megtapasztaltam már Jézus szabadítását. Ezen a területen, azon a területen, amazon a területen. Pont ezért keresztényként nem mondhatja senki azt, hogy hát én ilyen vagyok. Hát én így születtem. Hát én csak fogadjatok el ilyennek. Vagy ilyenek neveltek a szüleim. Hogy mit tudom én. Mert mióta bevertem a fejem, azóta ilyen vagyok. Nem. Jézusban a bűn hatalma meg lett törve. Nincs uralma fölötted. Tehát nincs uralma fölötted. Szabadságban élhetsz. Szabadságban élhetsz, és ezt hidd el. Megkötözöttségben éltél lehet évekig, de szabadságban élhetsz most már. Mert Krisztusban szabadulásod van, és meg van törve ez a hatalom. Úgyhogy a kérdés nem az kell legyen, hogy lehetek-e keresztény úgy, hogy közben ugyanazzal a bűnnel küszködöm folyamatosan, hanem a kérdés az ez, hogy akarok-e folyamatosan ugyanazzal a bűnnel küszködni. Akarok-e? Vagy meg akarok tőle szabadulni? Oké, tehát a valós kérdés, az igazi kérdés az ez, hogy akarok-e folyamatosan ugyanazzal a bűnnel küszködni, vagy meg akarok-e szabadulni tőle? Mert az az igazság, hogy akármivel is jöttél ide, ma szabadon mehetsz haza. Tehát lehet, hogy küzdesz valamivel, amit az elején felsoroltam, és szabadon mehetsz haza. Teljesen szabadon, megszabadulva. Tehát akármivel is jöttél. És egy nagyon egyszerű folyamaton akarlak végigvezetni most, ami egyáltalán nem nehéz, bárki meg tudja csinálni, és fel vagyok tüzelve tőle, megmondom miért, mert én is így szabadultam meg dolgoktól. És hogyha Isten megtette velem, megteszi veled is. Miért ne tenni? És az első dolog, amit mondanék, amit tanácsolnék, az az, hogy amivel küzdesz, azt nevezd bűnnek. Nevezd bűnnek. Tehát ha küzdesz vele, nyugodtan hívjad bűnnek. A probléma manapság az, hogy megy a ködösítés. Megy a zagyválás. A kulimájszkodás. Jó. Hát. Vannak dolgok, amivel küzdök. Hát igen, vannak nehézségeim, amivel küzdök. Fél, most néhány nagyon nehéz feladatot fogok felrakni, de Peti segítségével a képernyőre, jó? Azt szeretném, a feladat az, hogy amint meglátod a képet, mondd azt, amit látsz. Oké? Ez a feladat. Amint meglátod, mondd azt, amit látsz. Figyelj! Jöhet! Nagyon jó! Cuki, nem? Jöhet a következő! Nagyon ügyesek vagytok! Leteszteltem Lucán, úgyhogy... Harmadik feladat. Na, ez már egy kicsit zavart hozott. Jön a negyedik. Sátán. Kicsit mérges. Yeah. Na. Jöhet a következő, figyelj! Na! Tehát sikerült kimondani. Sikerült kimondani egy bűn. Tehát ennyire egyszerű. Nem az, hogy ó, vannak dolgok az életemben, meg... Tehát emberek évek óta, vagy évtizedek óta küzdenek ugyanazzal, és akkor mindig arról beszél, hát vannak dolgok az élet, küzdök néhány dolog, nehéz. Csinálok, van pár hülyeségem, tehát még hülyeségnek is nevezik. De hát ha bűnnek hívod, akkor az nagyon komoly. Hát erről van szó. Hogy ez komoly. Tehát a dolgok komolyságáról beszélünk. Igen. Mert az. Ez komoly. Figyelj, egy hiba véletlenül történik. De most gondolj bele egy paráznaság vagy egy házasságtörésbe. Ó, hát mentem az utcán. Hopp, megbotlottam, és véletlenül szexeltem az első arra jövő nővel. Egészen véletlenül. Mert ez így történik, nem? Tehát véletlenül. Egy hiba. Nem, ezek kitervelt és határozott dolgok, amiket emberek komolyan megtesznek és döntéseket hoznak. Bűn. Bűn. Tudod, egy pornó oldalhoz egy jelszó, az nem véletlenül, hogy kirajzolódik a tükrön, és ó, az, hát beírom, működik. Ó, Isten azt akar, hogy nekem jó legyen ma este. Ja. Ja. Tehát ez nagyobb, mint egy hiba. Vagy nagyobb, mint egy véletlen. Ez bűn. Bűn. Tudod, szexuális aktus egy barátnővel, vagy egy élettársal, tehát aki nem a házastársam, ez bűn. 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 Tehát ez nem hiba. Nem bűn. És a bűn komoly. Miért komoly a bűn? Azért, mert megölte Jézust. A bűn valakinek a halálát okozta. Jézus halálát okozta a bűnön. Ez komoly. Ez nem hiba. Nem véletlen. Nem hülyeség. Nem valami kis nehézség. Hanem megölte Jézust. Megölte Jézust. És amíg nem gondoljuk komolyan, addig nem vesszük komolyan. És ezért kell bűnnek nevezni azt, ami bűn. És amíg nem vesszük komolyan, addig nem is akarjuk kipenderíteni az életünkből, vagy változtatni ezen a területen. De ez bűn. Második. Vald meg Istennek. Vald meg Istennek. Tehát ha már nevén nevezted, tehát bűn, utána vald meg Istennek. Sokszor gyerekeket összezavarunk mindenféle hülye kifejezésekkel. Engem sokszor nekem gondot okozott például, hogy vigyázz, fiam, mert kapsz egy nyaklevest. Tehát a gyerek a szó szerint ért mindent. Tudni, nyaklevest. Most vacsoráztunk. Tehát nyilván az a gyerek aztán megtanulja hamar, hogy mi az a nyakleves. Mikor a tetteket párosítja a mondatokkal, az ígéretekkel, igen, megkaptam. De ugyanilyen összezavartságot okozott nekem az, amikor arról beszéltek itten, hogy Isten mindent lát, és figyel téged. Körülbelül így éltem meg. Tudod, Isten mindent lát. Ez egy gyereknek mondod. És figyel téged. Jó éjszakát, Lucika. És aztán tudod, megtanítottak arra bennünket, hogy hát el kell menni gyónni, el kell mondani Istennek. Ha elmondom a papnak ott a rács mögött, akkor az olyan, mint a Istennek mondanám el. Amikor vétkezel, akkor meg kell gyónnyad. Meg kell vajad Istennek, és ezt tanultuk. És Baláska jelentkezik. Tessék, Balázs. Hát, Isten tud mindenről, amit csinálunk, igaz? Igen, Baláska. Tehát, ha Isten tud mindenről, és lát mindent, akkor minek kell elmondani neki, amit már úgyis tud, hogy megcsináltam? Hát, csak mondd el! Csak! Csak! Remélem találkozunk a gyóntató fülkébe a hétvégén. és tényleg sokáig küzdködtem ezzel, hogy de uram, miért kell mondjam? Miért kell mondjam? Tehát ez olyan, mint ha valaki megáll előtted, itt bejössz, megáll előtted, és akkor azt mondja, hogy tarám, nem vagyok mesztelen. Hát, látom. Elég nyilvánvaló. Mit volt mielőtt jött? Tehát, tudod, ez a kérdés, hogy uram, mit kell, vagy miért kell elmondjam, amikor már úgy is tudod? Miért kell elmondjam, amikor már úgy is tudod? És aztán rájöttem, hogy a megvallásnak semmi köze az információhoz. Tehát semmi köze az, hogy most én információt adok Istennek. Nem ez a lényege a megvallásnak, amikor megvallom Istennek. Nem. A megvallás az egy átformálódásról szól. Átformálódásról. Nem informálásról, hanem átformálásról szól. Megvallás nem azt jelenti, hogy elmondom Istennek, hogy valami rosszat tettem, amit már úgy is tud, mert ott volt, amikor megtettem, hanem tehát az átformálódás az, hogy ott az elmémben és a szívemben ez megtörténik, mert valami olyasmit látok, amiről tehát úgy vagyok, hogy Isten, tudom, hogy nem helyes, amit tettem. És ez a szívben történik, és így megyek Istenhez. És a megvallás az ez, hogy Isten, tudom, hogy nem helyes az, amit tettem. Tehát nem az, hogy elmondom az infót neki, amit már amúgy is tud, hanem, hogy tudom is, hogy az, amit tettem, az nem helyes. Az bűn. És nevén nevezem, hogy bűn. Az bűn. Az bűn. És amikor úgy látok, ahogy Isten lát, akkor sokkal inkább fogom azt csinálni, amit mond, hogy csináljak. Akkor sokkal inkább fogom azt csinálni, amit mond, hogy csináljak. Tehát amikor úgy látok, hogy Isten lát. És ezért fontos Krisztus követőként tehát az, hogy lássunk úgy, ahogy Isten lát. Fontos. Tehát ha valamit bűnnek látok, mert Isten is bűnnek látja, akkor komolyan fogom venni. És akarok változni. És akarok szabadulni. Figyeljetek, a bűn az pusztít. Ez pusztít. Nem kell vele játszadozni. Nem kell öltözgetni, meg cicomázni, meg sztorikat kovácsolni hozzá. Nem kell szépítgetni. A bűn az bűn. Ki kell takarítani. A bűn az rosszabb, mint a rák. A bűn az, a rák az megöli a testet, a bűn megöli a lelket. És figyelj, ha rákos lennél, egyből menni a dokihoz, hogy csináljon valamit, és vegye ki. Mi újság a bűnnel? A bűnt meg szépítjük. Milyen lenne a rákot is szépítenénk? A doki azt mondja, hogy rákos vagy, és az a, ez csak egy szép kis gyümölcskeforma a felvétel. Ez olyan kis aranyos. Nézd csak, rajzolok neki fülecskét, orrot a felvételen. Nagyon szép és aranyos. Nem. A bűn öl. A rák öl. És Isten ki akarja ezt szedni belőle. Meg akar szabadítani. Tehát a bűn az sokkal komolyabb. És aztán a harmadik az, hogy vald meg másoknak. Hát én olyan zárkózott vagyok. És hallottam már valaki azt mondja, ez az én életem, hagyjál békén. Az én bűnöm, senkinek semmi köze hozzá. De ahogy mondjam el, hogyha férj vagy, feleség vagy, apa vagy, akárki vagy egy mai társadalomban, egyszerűen csak hatással van az életed. Ha játszadozol a bűnnel, ha én játszadozom a bűnnel, az hatással van mindenkire. Ez hatással van mindenkire, a feleségemre, a gyerekeimre, mindenkivel. Úgyhogy ez sokkal nagyobb dolog. A bűn kérdés, ez sokkal nagyobb dolog, mint a mi kis privát zónánk. A mi kis világunk. Ahová nem akarjuk beengedni, ha valaki a mi bűnünkről beszél. Oké, sztori. Hallottam ezt a sztorit. Egy kis csávó. Volt apucinak egy légpisztolya, fölfedezte. Nyilván apuci tanította neki, hogy mikor csak úgy játszadozott, 9 éves volt a gyerek. Tehát fiam, ne tarts senkire, ha csak tényleg nem akarod használni. Tehát mert sose lehet tudni, van benne golyó vagy valami, tehát ne játszadozzál vele. És rájött arra, hogyha így üresen lövöldözgeti a kezeit, akkor így szétnyomja a légnyomás, ami jön belőle a patronba. Jani szétnyomja az ujját. Poén, tudod, jött át a haver. Ezt nézd. És egyszer nem vette észre, hogy van benne töltény. És lerepült egy darabka az ujjából. És mint minden 9 éves gyereknek mi jut ilyenkor az eszébe? Na, mit gondolhatott ez a 9 éves fiú? Apu ki fog nyírni. Nem az, hogy fáj, vagy ki a dokihoz menni, hogy visszarakja a lerepült részt, vagy valami összevarni, vagy betadin, vagy akármi. Nem. Apám ki fog nyírni. Úgyhogy mit csinált? Valami rongyal bebugyolálta, és titkolta az apja elől. Rejtegett, amikor együtt voltak, vagy valami, akkor mindig úgy tartotta, hogy ne lássa, zsebre volt téve a keze, tehát rajta volt a rony, vagy valami. És azt hiszem, hogy 2 napra rá elfelejtette bebugyolálni, és már zöld volt meg sárga, elfelejtett bebugyolálni, és vacsoráztak. És nyúlt át valami, a kenyérre nyúlt át az asztalon. És az apja egyből, mi a jó? Van a kezeddel. És tudod, a gyerek, hát kénytelen volt elmondani. És akkor mondta, oké, gyerünk be az autóba, menjünk be a dokihoz, megvizsgálták, azt mondják a doki, hogy apuka, ha még 24 órát várnak, akkor le kell vágni az ujját a gyereknek. Úgyhogy ez egy érdekes sztori abból a szempontból, mert tehát amikor az apuka észreveszi az ujját, tehát hogy mi az? Tehát a gyerek elgondolkozik, hogy akkor most mit mondjon, hogy mondjon, és nyilván a gyerek csapdába esett ezen a ponton már, mert nem tudta azt csinálni, mint a legtöbb keresztény, hogy mit? Hát miért pont az én ujjamról kell beszélni? Nem? Hát mi van a te ujjaddal? Azt hiszed, a te ujjad tökéletes? Tudod, amikor a bűnről van szó, akkor rögtön ez jut eszembe. Azt hiszed, te vagy tökéletes? Vagy? Miért pont az én bűnömről kell beszélni? Mi? Miért rólam kell beszélni? Ez egy jó kis, jó erős védekezési mechanizmusa a keresztény embereknek. Miért rólam kell beszélni? Na, úgyhogy tehát ez a gyerek majdnem elveszítette az ujját egy ok miatt, mert nem mondta, nem merte elmondani valakinek, mert félt a következményektől. És ez a kisrásznak a kis ujjacska története. De lehet, hogy valakinek az élet története. És nem mersz róla beszélni, mert mi lesz, ha megtudják. És közben kéne beszélni róla. Nevezd bűnnek, vald meg Istennek, és vald meg valakinek, akiben megbízol. Beszélj róla valakinek, akiben megbízol. Mert ha nem leszel tiszta, akkor sokkal többet fogsz veszíteni, mint egy új. Sokkal többet. Elveszíthetsz egy házasságot, elveszíthetsz egy kapcsolatot, elveszíthetsz egy gyerekkel való kapcsolatot, elveszítheted valakinek a bizalmát, elveszítheted a Krisztussal való bővölködő élet megtapasztalását, hogyha nem bánsz el a bűnnel. Oké, tehát az üdvösséged nem fogod elveszíteni soha egy bűn miatt. De az üdvösséged örömét nem fogod megtapasztalni a bűn miatt. Itt nem az üdvösség elveszítéséről van szó, hanem arról, hogy az üdvösségünk az örömét megélem-e, vagy sem. Le kell nyelnem a büszkeségemet, és beszélnem kell valakitől erről. Segítséget kérni. Jakab 5.17 azt mondja, ezért valljátok be egymásnak a bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Valljátok be egymásnak a bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Tehát vannak itt szerintem néhányan, akik megkapták már a megbocsátást Istentől. De még nem gyógyultatok meg. Megbocsátás van, de gyógyulás még nincs. Mert nem beszéltél még róla valakinek. És azért ezért nincs, mert még nem kértél segítséget, és ott van, és küzdesz vele. És azt szeretném, hogy ma este ez megtörténne. Beszélj valakivel. Nem kell mindenkinek velem beszélnie, de hozzám is bátran gyertek oda, nyugodtan. De valaki, akiben megbízol közülünk. Csak beszélgess ezekről a dolgokról. Példabeszédek 28.13. Azt mondja, ha takargatod bűneidet, nem lesz jó dolgod. De ha bevallod, és elfordulsz tőlük, kegyelmet kapsz. Oké, tehát őszintén szóval, pásztorotokként én azt akarom, hogy bővölködő életet tapasztaljatok meg belül. Belül. Nem a megkötözöttséget, hanem egy bővölködő életet. És azt akarom, hogy az életetek a legvadabb álmaitokat is felülmúlja. Hogy többet kapjatok az életben, mint amiért imádkoztok, vagy amire vágytok. De bűnnek kell nevezni, meg kell vallani Istennek, és el kell mondani valakinek. Segítséget kérni. És beszélni róla. Ha Jézus nélkül éled az életed, mert még nem bíztad rá az életedet Jézusra, akkor az életed soha nem lesz olyan, ami az álmaidat felül fogja múlni. Jézus nélkül ez nem lehetséges. Számodra az a tanácsom, hogy add oda az életed Jézusnak. Ma. Ne várj. Add oda ma az életed Jézusnak. De ha keresztényként vagy itt, akkor tudd, hogy sosem lesz bővölködő élet, amíg folyamatosan bűnben élsz. Ez vonatkozik rám, vonatkozik rád bárkire, aki keresztény. Tehát ha folyamatosan bűnben élek, és nem akarok megszabadulni tőle, nem fogom megtapasztalni ezt az örömöt, szabadulást és békességet, amit Isten ad. Ezért mondja azt itt a példabeszédekben, hogy ha takargatod a bűnödet, nem lesz jó dolgod. Tehát évekig én is vegetáltam keresztényként. Takargattam. És nem azért szabadultam meg, mert megígértem, hogy soha többet nem fogom csinálni. Mert ezt minden alkalommal megtettem. Minden alkalommal megígértem, amikor megtettem a dolgaimat. Minden alkalommal megígértem. És nem is az hozott nekem szabadulást, hogy valami mágikus ima. Valaki valami nagyon különleges ajándékkal rántette a kezét, és varázsolt egyet, és aztán hirtelen megszabadultam. Ez sem. Mert rengetegen imádkoztak értem. Én is imádkoztam, és mások is imádkoztak értem. És nem volt szabadulásom. Nem, oda mentem valakihez, bevallottam, és nem voltam egyedül a hülyeségemmel, a bűnemmel. És még az sem segített, hogy valami baromi Isten szerint való legyek, vagy sem. Tehát tényleg. Most a pornofüggőségemről beszélek. Csak az nem mondtam még eddig, mert már sokszor említettem, de mindegy, mondom. Ja. Tehát az sem segít, ha az ember olyan Isten szerint valónak látszik. Hanem az bűnnek nevezed, tehát komolyan veszed, megvallod Istennek, és megvallod valakinek, akivel megbízol. És mi változik utána? Figyeljetek, lehet, hogy most csalódni fogtok bennem. De azóta is. Vannak napok, amikor pornót akarok nézni. Akarok nézni. És? De Isten szabadulást ad.
Ilyet még nem hallottam gyülekezetben. A pásztor arról beszél.
Hát figyelj. Isten az ott egy olyan gyülekezetben, a pásztor egy valós emberi lény. Jó napot kívánok. Nem valami totem. Aki tökéletesnek tűnik. Tudod, azért tudtam megszabadulni, mert komolyan vettem, tehát bűnnek vettem, megvallottam Istennek, és bevontam embereket az életembe. Ezen a területen, hogy segítsen. Ja. Mert azt mondja, ha takargatod a bűnédet, nem lesz jó dolgod, de ha bevallod és elfordulsz tőlük, kegyelmet kapsz. Nem ítéletet kapsz, nem kárhoztatást kapsz, hanem irgalmat és kegyelmet. Ja. Figyelj, a bűn van az életedben, könnyen gondolkodik így az ember, és én is így, sokszor így gondolkodtam, hogy Isten haragszik rám, mérges rám, csalódott bennem, amiatt, amit most csináltam, a bűnöm miatt csalódott bennem. Figyeljetek! Az, hogy esetleg most érzed a győzködést belül, az nem én vagyok Botár Balázs, aki győzködt téged, hanem Isten. Nem Isten. És Isten azért győzköd minket, mert úgy haragszik. Azért győzköd minket, mert csalódást okoztunk neki. Nem, Isten győzködése az egyenlő Isten szeretetével. Ha szülő vagy, pontosan tudod, miről beszélek. Amikor ott játszik a gyerek az út közepén. és üvöltesz, és bármit megcsinálsz, hogy ezt a gyereket onnan leszed, mert jön egy kamion. Ha kell, akkor és úgy éred el, akkor onnan elrugod, és fáj neki. És ez azért van, mert szereted azt a gyereket, és meg akarod menteni az életét. Az nem szereted, hogy ott van, jön a kamion, majd tanul belőle, majd rájön, és elfordulsz. Tehát, ha Isten győzköd bennünket, vagy amikor ott vagyunk a bűnben, és elbukunk, és ott érzem Isten győzködését belül, az azt jelenti, hogy ő szeret. És vonja a szívemet. És vonja afelé, ahová, tehát, amit tudja, hogy az a jó nekem. Ott lesz reményem, ott lesz jövőm, ott lesz örömöm, ott lesz békességem. Ezt akarja Isten. Amikor arról beszélünk, hogy Isten hív minket ki a bűnből a szabadságba. Jövőt akar adni, reményt akar adni, békességet akar adni, örömet akar adni. Nem kell, hogy többé bűnben élj. És elmehetsz úgy ma azzal, hogy a bűnt azt lerakod. Ja, úgyhogy imádkozzunk. Venni fogjuk ma az úrvacsorát is, és majd Zsuzsi énekel, és kínáljuk az úrvacsorát, kínáljuk? Oké, kínálva lesz az úrvacsora, tehát nem kell felállnunk a helyünkről. Az úrvacsora azoknak szól, akik már odaadták az életüket Jézusnak, és miért tesszük ez, mi ennek a jelentősége? Az úrvacsora az egy megemlékezés. Megemlékezés arról, hogy Jézus teste össze lett törve, és Jézus vére ki lett ontva. Miért? A bűnömért. És Jézus azt mondta, hogy tegyétek ezt rendszeresen az emlékezetem. Nem mondta meg milyen rendszeresen, de mi szeretnénk tenni most már havonta, minden hónap első vasárnapján veszni fogunk úrvacsorát, és azt mondja, hogy ezt tegyük rendszeresen. Emlékezzünk. Emlékezzünk arra, amit ő tett értünk. És amit tett helyettünk. Mert nekünk kellett volna meghalni a bűnünk miatt. De ő meghalt helyettünk. Hogy mi élhessünk. És erre emlékszünk. És ezért vesszük egy kenyeret, egy darab kenyeret, törünk, és veszünk egy korty szőlőlevet, és ezzel fejezzük ki a hálánkat Jézusnak azért, amit tett értünk. Jó, tehát ez szól azoknak, akik már odaadták az életüket, de szól azoknak is, akik még nem, abban az esetben, hogyha most odaadod az életed Jézusnak. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Hogyha úgy vagy itt, hogy még nem bíztad rá az életed Jézus Krisztusra, akkor itt a lehetőség. Ő képes megváltani, képes megmenteni, képes megszabadítani. Ő a megváltó. És ő a megváltód lehet a mai nap. Úgyhogy ha akarod, akkor bízd rá az életed ma. Mondd ezt neki, Jézus, akarlak. Akarom, hogy te legyél az én megváltom, az én uram és királyom. Azt akarom, hogy a tiéd legyen az életem. És hogyha ez ott van a szívedben, ez a döntés, ez az akarat, ez a szándék, akkor arra kérlek, hogy ezt mutasd ki egy olyan módon is, hogy kijössz, és, vagy elfogadod az úrvacsorát, és veszed ma. Mert azt mondta Pál apostol szintén a rómaiaknak, hogy ha szíveddel hiszed, és a száddal megvallod, hogy Jézus Krisztus a te urad, és megváltod, akkor üdvösséged van. Úgyhogy ha szíveddel hitted, és imádkoztál velem együtt, akkor a száddal vagy a tetteddel meg tudod vallani úgy, hogy elveszed az úrvacsorát. Úgyhogy tedd meg ezt az első lépést. És aztán mindazoknak, akiknek már Jézus ott van az életükben, tedd meg azt a lépést. Az első lépést. Nevezd bűnnek. Tedd meg a második lépést. Valld meg Istennek. főleg most, hogy mielőtt vesszük az úrvacsorát. Vald meg Istennek. És aztán tedd meg a harmadik lépést, mondd el valakinek. És hogyha valaki oda megy hozzád, hogy elmondja a bűnét, és segítséget kér, akkor csak az a jó tanácsom, hogy imádkozzatok együtt. Imádkozz vele. És lehet, hogy tud segíteni abban is, hogy mi lehet a következő lépésed. De atyám, imádkozom most azért, hogy vondd a szíveket. Vondd a szíveket ma magadhoz. Hogy tegyék azt, amiről tudják, hogy tenniük kell. Úgyhogy tedd fel a kérdést, Jézus, mit tegyek? Mit kell tegyek? És arra kérlek, hogy ne küzdj az ellen, amit Isten tenni akar az életedben. Hogyha eltalálsz, akkor tudod, hogy eltalálsz. Ez azt jelenti, hogy Isten tenni akar valamit az életedben. Ne küzdj ellene. Ez a legnagyobb őrültség, amikor ellenállunk Istennek, mert ő a legjobbat akarja. Úgyhogy ha érzed, hogy Isten tenni akar valamit, ne állj ellen. Menj vele. Úgyhogy köszönjük. Köszönjük Jézus a te irgalmadat. Köszönjük a te kegyelmedet, a te jóságodat, szeretetedet. És köszönjük azt, hogy te tisztán és szeretetben elmondod azt, hogy mit kell tennünk. És imádkozom azokért, akik ma válaszolnak neked a kezdeményezésedre, hogy megtapasztalják azt a megkönnyebbülést, amit te benned meg lehet találni. Azt a megkönnyebbülést, amit még soha nem éreztek. Mert egy hordozhatatlan terhet cipeltek. És imádkozom azért is, hogy ne az legyen a kérdés a szívekben, hogy hogyan lehetek. Hogyan lehetek a legközelebb a bűnhöz. Hanem, hogy hogyan lehetek a legközelebb hozzád, Uram. Jézus nevében. Amen.